Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miró László nyugalmazott tábori püspök, 16. Benedek pápa, reményre vagyunk megváltva kezdetű enciklikája alapján tartott nagybőjti lelki gyakorlatot a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. Az enciklika mély teológiai és filozófiai gondolatokat fogalmaz meg arról, hogy mit jelent a remény a keresztény életben, és milyen hatással van az ember üdvösségére. A püspök lelki gyakorlatának záró gondolataiban kiemelte Szűz Mária szerepét, aki a remény csillaga, a remény példaképe. Egész életében hitt Isten ígéreteiben még akkor is, amikor minden emberi remény szerte foszlani látszott, például a kereszt alatt. Mária lehet legjobb vezetőnk és példaképünk a hit útján. Ő már eljutott oda, ahova mi is tartunk, a mennyei boldogságba, emelte ki Bíró László. Szabadtéri keresztutat szervezett az Andornak tájai katolikus közösség. A menet a Sarlós Boldogasszony templomtól indult, és a Szent András kápolnánál ért véget. A keresztutat Bakos Tamás plébániai kormányzó vezette. Az esemény különlegessége, hogy idén a keresztutat a családokért ajánlották fel. Az állomásoknál elhangzó elmélkedések és imák a családi élet örömeit és kihívásait állították a középpontba. A résztvevők közösen kérték Isten áldását a családjaikra, a gyermekeket nevelőkre, az idősekről gondoskodókra, a nehézségekkel küzdőkre, és mindazokra, akik szeretetben próbálnak élni. Nap mint nap. Míg 2010-ben 447 ezer bűncselekményt követtek el, jelenleg ez a szám évi 178 ezer, tehát csaknem 60%-kal csökkent az egy év alatt elkövetett bűncselekmények száma hazánkban. Hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kiskun Félegyházán. Rétvári Bence a bűnmegelőzés napja alkalmából szervezett rendezvényen kiemelte, a kormány az elmúlt években megháromszorozta a rendvédelmi költségvetést, és 2-3 ezerrel növelte a rendőrök számát. Felavatták Bernovics Vilma keresztény hitoktató, embermentő mártír és hős emlékművét Budapesten, a 9. kerületi Gizella sétányon, a Petőfi híd lábánál, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Bernovics Vilmát Salkaházi Sárával és több társával együtt a közeli Bokréta utcából, a Szociális Testvérek Társaságának épületéből hurcolták el, és lőtték a Jeges Dunába 1944. decemberében. Karácsony Gergely főpolgármester az egybegyűltek előtt úgy fogalmazott, régi adósságunkat törlesztjük azzal, hogy mostantól köztéri emlékmű ápolja Bernovics Vilma emlékét, egyikét azoknak a hősöknek, akik a vészkorszakban életüket adták azért, hogy mások életét megmenthessék. Azokat a találkozási pontokat kell keresni, ahol az önkormányzatok és a kormány megtalálja az együttműködési formákat, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten Viszmajor támogatásokról szóló oklevelek átadásán. Navracsics Tibor hangsúlyozta, ilyen találkozási pont a Viszmajor támogatás is, ahol a kormány a költségvetésből nyújt támogatást az önkormányzatoknak az őket ért elemi csapások kivédésére és újabbak megelőzésére, hogy a helyi közösség a hétköznapi életben minél hamarabb visszatérhessen a normális kerékvágásba. A tárcavezető közölte, idén már második alkalommal adnak át Viszmajor támogatásokat. Az előző alkalommal mintegy 300 millió forintot, most pedig több mint 700 millió forintot kapnak települési önkormányzatok. Az államalapítóról elnevezett székesfehérvári térről a mai napon elszállították Szent István bronzból készült 1,5 tonnás lovas szobrát, hogy azt teljes egészében felújítsák. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy Szent István meghatározó nem csak az összmagyar nemzet, hanem Székesfehérvár vonatkozásában is, hiszen az államalapítás révén a városhoz kötődik. Úgy vélte, nem véletlen, hogy az elődök többféle módon emlékeztek meg róla, és ennek az emlékápolásnak az egyik leggyönyörűbb köztéri alkotása az őt ábrázoló lovasszobor. A városvezető hozzátette, a szobor és a szobor talpazata jelentős felújításra szorul. A tervek szerint az alkotás megújult állapotában az augusztusi Szent István ünnepkörre kerül vissza eredeti helyére. Végül a csütörtöki időjárásról. Az átmeneti felhőzetcsökkenést követően délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Az ország nagyobb részén napsütés valószínű. A záporok, zivatarok előfordulási esélye csütörtökön majd délutántól növekszik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Csütörtökön a nappali hőmérséklet zömmel 24 és 29 fok között várható. Az Alföld egyes részein akár a 30 fok sem kizárt. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csend ölel át, visszatérsz, ahonnan indulni is félsz. Ha a múlt megkísért utadon,
voltak fák, csillagok, voltak arcok, lábnyomok, letagadt, megmaradt a fák.
Kikötők, azóta rég volt szép idő, üzen a part, nyugtalan, vérem halt, felét folyik.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk az egri püspökök történetét Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az előző adásban mi Lőrinc feltételezett egri püspökségéről beszéltünk, ugye elmondtuk, hogy az biztos, hogy ő esztergomi érsek volt, és talán az érsekség előtt egy rövid nyúlfartnyi időt töltetett itt el Egerben. Az ő utóda első Márton lett, aki megint lett, vagy csak bizonyos források említik, ezt azért tudom így mondani, mert Sugár István jegyzetében az ő neve mellett megint ott van az a feltételezés mutató kérdőjel.
Igen, mert hogy megint azt kell mondanunk, hogy csak az 1700-as évekből vannak adataink vele kapcsolatban is, tehát ott több kutató is, akik persze nagyon alaposan utána jártak és megpróbáltak összeszedni minden adatot, és itt most nem csak az egri egyházmegye történetéről beszélünk, hanem a többi egyházmegyéről is, tehát például az esztergomi egyházmegyének a kutatása is, meg a püspököknek a kutatása ekkor indul be igazából, és akkor Hevenesi Gábor az, aki említi, hogy 1106-ban Márton volt az egri egyházmegye élén. Most ez a 1106, ez egy jó dátum, mert ugye láthattuk, hogy Lőrinc, amennyiben ő volt a korábban az egri püspök, ő ugye 1105-ben biztos, hogy eltávozott Esztergomba, tehát az, hogy 1106 az, amikor ő itt már az első Márton föltűnik, mint püspök, Ez, mondhatjuk így, hogy kronológiailag szépen illik egymáshoz. Itt legalább ellentmondások nincsenek ezzel kapcsolatban. Amit említenek itt, hogy megint csak ez a korábban is már említett Garamszent Benedeki Szent Hipolit kolostornak a jogaival voltak problémák, és hogy itt talán az egri püspök is jelen van, aki megpróbál igazságot tenni ebben a kérdésben, tehát elsimítania a viszályt a kolostor, illetve a kolostor birtokait elvitatók között. Hevenesi Gábor egy oklevélre hivatkozik, azonban a probléma az, hogy ez az oklevél számunkra nem ismert. De az lehetséges, hogy ő még abban az időben látta ezt azt az oklevelet. Az azonban biztos, hogy a későbbiek, akik összeállították azokat az okleveleket, amelyek Garamszent Benedekkel foglalkoznak, ott az látszik, hogy tulajdonképpen 1124-ig más oklevél az alapító oklevélen kívül nincs. Tehát, ha látott egy ilyen oklevelet, ami alapján azt mondja, hogy Márton egri püspök részt vett az ügynek a megoldásában, akkor ez az oklevél azóta valahogy elveszett. Ami egyébként nem ritkaság, tehát nem kell rajta megütközni, hiszen a levéltárak nem voltak olyan biztonságosak, mint ahogy most, illetve hát igazából a mostani levéltárak sem biztonságosak, mert most meg sokkal jobbak a fegyverek, tehát hogyha meg akarnak semmisíteni valamit, akkor most is megtudják. De az a lényeg, hogy oklevelek tűnnek el, ez teljesen normálisnak mondható, sajnos.
Igen, meg azt nem feltételezzük, hogy most egy első Márton egri püspökségét igazoló oklevél miatt mennek be, hanem nyilván egy fontosabb, vagy egy nagyobb kaliberű oklevél miatt, és összefognak mindent, és akkor mondjuk vagy a tűz, vagy a tatárjárás, vagy a nem tudom milyen harcok, tehát nyilvánvalóan itt azért mondjuk egy birtokviszony, vagy bármilyen más igazoló oklevél az, ami miatt mondjuk más oklevelek is eltűnhetnek. Most akkor az ő személye megint egy bizonytalan tényező. Első Mártonról ennyit, viszont jó hír, hogy végre elérkeztünk ahhoz a személyhez, akinek kétséget kizáróan a személye biztos. Ez több oklevél, több valódi oklevél is bizonyítja. Ő pedig nem más, mint Wolfer, aki bizton állítható, hogy az egri püspöki székben ült.
Igen, tehát látjuk, hogy el kellett telni gyakorlatilag 100 évnek az alapítástól kezdődően, amikor most már valakiről biztosan állíthatjuk azt, hogy valóban létező személy, és hogy kétséget kizárólag egri püspök volt. Hiszen jó néhány olyannal találkoztunk már, akiknek a történetiségét nem lehet kétségbe vonni, hiszen oklevelek bizonyítják. Ugyanakkor, ami a kérdés számunkra, hogy nem kellőképpen igazolt az, hogy tényleg egri vonatkozása is van. Wolfer azonban kétséget kizárólag azon püspökök közé tartozik, akit már minden további nélkül egri püspöknek lehet tekinteni, ha nem is hosszú ideig, de a lényeg, hogy ezek az oklevelek is olyanok, amelyek nem az egri egyházmegyéhez kötődnek. Tehát ami érdekes, hogy bár tudjuk azt, hogy ő volt az egri püspök, de az egri tevékenységéről igazából nincsenek adataink. Mert hogy mi az a dokumentum, amely ténylegesen mutatja őt, hogy egri püspökként szerepel. Az első előfordulás, ugye ez megint ez a Szent István által alapított zoborhegyi kolostornak az ügye, amellyel már többször is találkoztunk, hogy 1111-ben Lőrinc esztergomi érsek, aki talán korábban ugye egri püspök is volt, ahogyan az előbb beszéltünk róla. Tehát a lényeg az, hogy egy ítélőszéket hozott létre, és amelyben a szerzetesek tulajdonképpen nyertek, tehát a jogaikat visszanyerték, és az ítéletről szóló oklevél hitelesítői között több egyházi méltóság sorában szerepel Wolfer egri püspök is. Tehát ez is egy esztergomi ügy, tehát az esztergomi egyházmegye területén lévő kolostorról van szó, de úgy tűnik, hogy ugye Szent István alapítású kolostor, tehát tekintélyes kolostor, tehát éppen ezért tekintélyes embereknek kell foglalkozni az ügyeivel, lásd az esztergomi érsek, és megerősítendő, ugye több más egyházi méltóság is részt vesz az ügy kivizsgálásában, többek között az egri püspök. Következő, ami nagyon közel van hozzá, az 1113-as oklevél, amelyben Kálmán király erősíti meg ugyancsak ennek a kolostornak a birtokait, és itt is a záradékban föltűnik Wolfer egri püspöknek a neve. Tehát van két oklevelünk, 1111-ből és 1113-ból, ami mutatja, hogy ebben az időben biztos, hogy egy Wolfer nevezetű püspök állt az egri püspökség élén. Ráadásul ugye az 1112, ami pont a két oklevél közötti év, itt is, amikor Lőrinc püspök ezt a nemzeti zsinatot tartotta, és részt vesz rajta a 10 szufragánus püspök, itt is név szerint megemlítettek között szerepel Wolfer, de ez egy jóval későbbi szövegkiadásban maradt csak ránk, tehát nem eredeti dokumentumban, de nyilván azt az eredetit másolgatták tovább.
De Wolfer, mint egri püspök szerepel ezen a jegyzéken. De gyakorlatilag, tehát mondhatom azt, hogy tényleg fény látszódik az alagút végén, mert már odáig eljutottunk, hogy egy név biztos, Wolfer személye az egri püspökségénén, de ne legyünk tehetetlenek, mert odáig viszont nem jutottunk el, hogy bár rövid ideig volt püspök, de sajnos nem tudunk semmit róla. Annyit mindenképpen, hogy mondjuk részt vett ezen a Lőrinc esztergomi érsek által tartott zsinaton, de az, hogy mondjuk milyen tevékenysége volt Egerben, sajnos erről.
Igen, de az látszik, hogy országos ügyekbe is bevonják. Tehát itt a birtok vitáknál megjelenik, vagy a király oldalán, vagy az esztergomi érsek oldalán. Tehát ez azt jelenti, hogy ő rá mindenképpen, mint fontos személyre ezek számítottak. Nyilván egy tekintélyes püspökről van szó, és amit már korábban fölmerült, hogy a nemzetiségi kérdés, hogy milyen nemzetiségűek voltak az egri püspökök, hát Wolfernél egyértelműen látszik, hogy ő német származású, hiszen a neve az teljes egészében ezt mutatja. Egyébként van, aki más névváltozatban használja, például Wolfertus néven is, vagy Wolferius, vagy Wolferus néven is, ugye latinos névváltozatban is szerepel, de itt az egri püspökök történetének a sorában Wolfer néven szerepel a listán, méghozzá 9. Tehát a 9. püspöknél jutottunk el oda, hogy a személyével kapcsolatban, az idővel kapcsolatban, hogy mely években volt egri püspök, kétségén kizárólag biztos adataink vannak.
Viszont Wolfer püspöksége után megint egy olyan személyhez érkeztünk, első Kilithez, akiből feltételezhetően több is volt, akinek megint bizonytalanság fedi a Kilithét. Egyáltalán mi az, ami igazolhatja azt, hogy ő egri püspök volt, vagy mik azok, amik ezt cáfolják?
Most vissza kell menni megint a korábban emlegetett 1112-es nemzeti zsinathoz. Ugyanis a későbbiekben ezzel kapcsolatban ugye több kiadvány jelent meg, és ott volt olyan, amelyben már nem 10, hanem 12 szufragáneus püspök szerepel, ami egyébként valótlan, mert hogy 10 szufragáneus volt az esztergomi érsekségnek, és itt a 12 egyház fő között szerepel ez a bizonyos Kilit, akit egyébként egri püspökként titulálnak, és ugye itt ez a probléma, hogy van egy hiteresebb dokumentumunk, amit már az előbb Wolferrel kapcsolatban elmondtunk, tehát egy korábbi, minden valószínűség szerint hitelesebb forrás, hogy a 10 püspök között ott van Wolfer, egri püspök. Márpedig, hogyha Wolfer egri püspökként van ott a 10 között, és akkor utána ezt a listát kiegészítik még 2 püspökkel, amik közül az egyik Kilit, ő nem lehet egri püspök. Legalábbis abban az időben biztos, hogy nem. Tehát az 1111 és 1113 közötti év az bizonyosan Wolfernek az ideje. Így aztán, hogy most igazából mikorra is lehet tenni Kilitnek az idejét, hát nyilván akkor csak Wolfer utánra, és az egri püspököknek a listája is úgy tünteti őt föl, mint aki 1114-től kezdődően, tehát mondhatjuk azt, hogy Wolfer után tölti be a püspöki széket, viszont utána elég hosszú időt adnak neki, ami teljesen bizonytalan, hogy egészen 31-ig.
Thank you.
horvát Eusebius történész, ő még azt is tudni véli, hogy 1131. december 12-én távozott el a földi világból, de ez valójában nem tudjuk, hogy honnan szedi, mert hogy ugye semmiféle forrást nem jelöl meg. Hát ez a baj a régi történészekkel, tehát akik már a 17. század végén, 18. században tevékenykednek, hogy sokszor a források megjelölése az hiányzik, vagy nem egészen egyértelmű, és éppen ezért nem tudunk hozzájutni, de mondom, lehetséges, hogy meg is semmisült. Úgyhogy Kilittel kapcsolatban is ez a fő problémánk, hogy az biztos, hogy a nemzeti zsinaton nem ő volt az egri püspök, bár olyanok is vannak, akik a nemzeti zsinatot tartják későbbi időpontban, vagy arra datálják, hogy 1114-ben volt, és akkor már lehetséges, hogy Kilit, amennyiben tényleg ő az egri püspök, akkor lehet, hogy ezen részt vett, viszont ez az 1114-es dátum, ez nagyon kevéssé bizonyítható, az 1112 az viszont oklevéllel. Tehát minden valószínűség szerint 1112-ben volt ez a zsinat, és ezen a zsinaton Wolfer képviselte az egri egyházmegyét. 1114-ben, amikor Kilit képviselte az egri egyházmegyét, ilyen zsinat viszont nem volt. Megint
többsebből vérzik a történet. Olvasok itt a Sugárféle jegyzetben egy olyan forrást is, hogy Schmidt Miklós az egri püspökről írt munkájában, és bevallja őszintén, hiszen így hiteles egy kutató, egy történész, hogy a második István királynak egy országjáró körútján Egerben érte a betegség, és nem tudni, hogy ki volt akkor a püspök. Többet is megemlít, Kilitet, Andrást, vagy egy ismeretlen szemét.
Igen.
Izgalmas, nagyon izgalmas ez a történet, és most jutunk el...
Egyébként az az érdekes, hogy ahogyan ugye Kilitnek a dátumát megadjuk, illetve egyesek megadják, hogy egészen 1131-ig volt egri püspök, akkor viszont pontosan ugyanabban az évben hal meg, mint második András király, aki Egerben megbetegedett. Úgyhogy most itt a mai világban, amikor nem akarok összeesküvés elméleteket szőni, de a mai világban, amikor ugye annyit beszélünk ezekről a mindenféle járványos, meg ragályos betegségekről, még az is elképzelhető, hogy tényleg legalábbis 31-ben már Kilit volt a püspök, és az is lehet, hogy a királlyal valami közös betegséget szenvedtek el, és haltak meg mind a ketten ugyanabban az esztendőben.
Bármi lehetséges.
Az, hogy a dátumok egybeesnek, a király halálának a biztos dátuma, ugye az 1131, illetve a feltételezett Kilit püspöknek a halálozási dátuma.
Az az igazság, hogy ezeket a mi lehetett volna, vagy mi lett volna, ha feltételezéseket, ezeket körülbelül történészként, ugye tényként közölve kell elmondani. Az, hogy mi lett volna, ha azt meg mondjuk filmesítse meg mondjuk bárki, mert mondjuk a filmben talán szabadjára lehet engedni a fantáziát, mint ahogy most például a Futó Hunyadi sorozatban is látjuk, hogy nyilván a téma érdekessége miatt nagyon sok minden szálat azért beletesznek, vagy módosítanak benne, de ez egy teljesen más történet. Haladjunk tovább az egri püspökök vélt vagy való sorában. Első Andráshoz jutunk el, aki ugye nem Első András király, hanem Első András egri püspök, szintén kérdőjellel. Ki az, aki őt megemlíti, és mi az, ami biztos, vagy mi az, ami bizonytalan az ő létével, illetve egri püspöki létével kapcsolatban?
Hát 1702-ből van az első adatunk. Ez a Szent Iványi Márton. Ezeket a neveket nem említem mindig, mert hogy szerintem nagyon unalmas lenne, de hát Sugár András is egyfolytában rájuk hivatkozik, hiszen ők azok, akik az 1700-as években foglalkoznak az egri püspököknek a történetével. Tehát ő az, akinél először megjelenik ez az első András, de dátumot ő se ír hozzá, tehát nem határozza meg, hogy melyik évben lenne az egri püspökségnek az élén. Az az érdekes, hogy jó néhány más szerző, viszont egyszerűen, akik szintén a 18. században írnak az egri püspökséggel, illetve az egri püspökök történetével kapcsolatban, kihagyják, tehát egyszerűen nem szerepel ez az András nevezetű püspök. Viszont a későbbiekben mégiscsak olyan oklevelek jelennek meg, ugye itt a 1138-ból és 39-ből, amelyekben egyszerűen nem szerepel az egri főpásztor, tehát lehetséges, hogy ott volt valaki, mert hogy az egri püspök hiányzik, vagy nem vett részt ott az oklevélnél, vagy nem ismert igazából, tehát teljes bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy itt most volt egyáltalán Egerben püspök, mert ugye azt is figyelembe kell venni, hogy előfordulhatnak hosszú idők, amikor egyáltalán nincs betöltve egy püspökség. Tehát erről még nem is beszéltünk, de hát ez is egy lehetséges verzió, hogy miért lehet az, hogy bizonyos püspököknek az időtartamát annyira kihúzzák. Mert hogy egy időben ő volt a püspök, és utána pedig ugye Széde Vakante volt, tehát széküresedés, amikor nem töltötte be senki. Tehát itt is nem tudjuk azt, hogy igazából itt ezekben az években ki volt az egri püspök. Ezt a lukat tömi be ugye Szent Iványi Márton ezzel az Andrással, de hát ő sem tud róla pontosabb dolgot említeni, még az sem, hogy mikor, úgyhogy mi is teljesen bizonytalanságban vagyunk ezzel kapcsolatban. Végül is az egri főegyház megyének a sematizmusa elfogadja őt egri püspöknek, beépít itt a sorba, tehát ő az egyház megyének a 11. püspöke, aki 1135-ig a sematizmus szerint, illetve hát a Sugár András szerint 1139-ig volt az egri püspök.
És akkor, ahogy haladunk tovább a történetben, megint egy kérdőjel nélküli emberhez jutunk, akiről gyakorlatilag öt sort ír Sugár István, ő pedig nem más, mint Bestrius püspök. A léte nem bizonytalan, mert kérdőjelet nem kapott, viszont nagyon-nagyon kevés említés van róla.
Igen, mert ez az egyetlen, hogy egy második Béla király idejében kiállított oklevélnek a záradékában föl van sorolva néhány főméltóság, és ezek között szerepel ez a Bestrius nevű egri püspök. És az a helyzet, hogy ezen kívül aztán semmi más nyomunk nincs vele kapcsolatban, de ez meg mindenképpen egy hiteles dokumentum, tehát egy hiteles oklevélről van szó, úgyhogy, mint egri püspök erre az évre, 1135-re, mert hogy ekkor keletkezett ez a oklevél, ezért kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy íme van egy biztos évünk, 1135, amikor az egri püspökség be van töltve, és egy Bestrius nevezetű püspök van itt, akiről viszont semmit nem tudunk.
Ez annyira érdekes most tényleg itt visszagondolva erre az eltelt, hát már bő 100 évre, hiszen 1130-as években járunk, és hogyha mondjuk 1004-ből indulunk ki, hogy gyakorlatilag itt egy-két biztos személy volt, több bizonytalan személy volt, de hogy tulajdonképpen hogyan funkcionált az egri püspökség, akkor gyakorlatilag ezt így nem nagyon tudjuk, vagy mekkora szerepe volt az ország egyház szervezetében. Tehát, hogy ugye itt most a püspökök személye a bizonytalan, meg hogy egyáltalán milyen tevékenységek voltak itt, gyakorlatilag itt a 11. században, hogy mondjuk milyen iskolákat működtetett, mi tartozott itt, tehát ezekről sem nagyon vannak információink?
Nincs. A helyzet az, hogy ugye a tatárjárás az nagyon sok mindent eltörölt, aztán a török megint nagyon sok mindent eltörölt, tehát igazából nekünk az Árpád-kor oklevelei, meg iratai, azok szinte teljes egészében elvesztek. Alig egy-két hiteles példány maradt fönt, illetve jó néhány olyan, amit ugye később átírtak, ugye tanúk vallomása alapján, tehát átiratokban megvan tatárjárás utánról, de hát akkor is a későbbiekben, ugye még a török pusztítás alatt is jó néhány levéltárat sikerült elmenekíteni biztonságosabb helyekre, tehát a felvidéki városokba, de hát ott is ugye sajnos az úton is mindig veszélyben vannak ezek az oklevelek, levéltári anyagok, illetve hát folyamatos veszély ugye a tűzvészek. Tehát ami kiszámíthatatlan, és ami nagyon sok levéltári anyagot eltüntetett. Ide lehet venni még egyébként az anyagnak a rongálódását is, tehát penészedés, egerek, és így tovább, ami egy levéltárban komoly károkat tud okozni. Tehát tényleg azt kell mondanunk, hogy ezekből az időkből Magyarországnak a levéltári anyaga az nagyon gyenge, de hozzá kell tenni, hogy Európában is ez az időszak még nem annyira dúskál oklevelekben. Ugye az oklevél gyártás idézőjelben, mondom ezt a szót, az elsősorban a nagy kancelláriáknak a dolga volt, tehát ugye Európában két komoly kancellária volt ebben az időben, egyik ugye a Német-Római Birodalomnak a királya mellett, tehát a császári kancellária, hát amennyiben már császárá volt koronázva, egyébként pedig akkor a német királynak a kancelláriája, illetve természetesen a Szentszék. Na de itt is azt látjuk, hogy még nagyon kis mennyiségben jelennek meg oklevelek, bullák, és majd a 12. század lesz az, amikor mint egy robbanásszerűen megnő a kiállított okleveleknek, diplomáknak a száma. Tehát mondjuk a pápaság történetében azt lehet mondani, hogy harmadik Sándor pápasága az, amely egy ilyen diplomáciai robbanást hoz magával, amikor megsokszorozódik a pápa által kiadott dokumentumoknak a száma a korábbiakhoz képest. egy magyar királyságban, vagy egy magyar püspökségen kiállított okleveleknek a száma, az pedig hát lényegesen kisebb, mint az ilyen nagy kancelláriáknak az oklevél dömpingje, úgyhogy nem kell rajta csodálkozni, hogy a kevésből nyilván még kevesebb marad, hogyha figyelembe vesszük a történelmi viszonyokat, illetve a természeti csapásokat, amelyek egy-egy levéltárra várnak ezekben az időkben.
Még egyetlen egy kérdés jutott eszembe most, ha már püspökökről beszélünk. Ugye már beszéltünk arról korábban, meg hát feltételezem, hogy nagyon sok rádióhallgató tudja, hogy ugye az egri püspökség központja a mai vár területén volt, tehát ott volt egy székesegyház, és körülötte, tehát a várban funkcionált, tehát mint vár népesség, és ott volt a püspök, ott élt, ott tevékenykedett, de nyilván volt ugye vár kapitány.
Igen, de azért azt vegyük figyelembe, hogy ebben az időben az egri várat ne úgy képzeljük el, mint hogy ma kinéz. Tehát ez inkább egy palánkkal megerősített földvár, ami sziklára, itt az Eger patak egy kanyarjánál kiugró sziklaplatóra épül a vár maga. Hát mindenkinek tudom javasolni, hogy nézze meg a várnak az új kiállítását, hogy hogyan is alakul az egri várnak a sorsa, mármint hogy hogyan is nézhetett ki abban a korban. Ugye az egri várnak a jelentős megerősítése is a tatárjárás után kezdődött el, de mindenképpen ez volt a királyi, vagy az egyház megyének a központja. Az egyház megye egyébként érdekes módon abban az időben ez még Borsod vármegyének a területe volt, tehát a patak volt a határ, és általában a vár alatti részen volt a káptalannak a birtoka, tehát itt voltak a káptalannak, a kanonokoknak a lakásai, hát idézőjelbe palotái, ugye ebben az időben ezek az paloták még ne úgy képzeljük el, mint a
mondjuk egy Belencei Dózse palotát.
Így van, vagy akár az egri káptalan soron, itt a Kossuth-Lajos utcán meglévő, megmaradt káptalani épületeket. De hát akkor is, tehát a vár, az a püspöknek a székhelye, és a vár alatti rész, tehát ami most, úgy ott a minaret környéke, a Szervita templom környéke, egészen ott a Dobó utcán végig húzódva a patak és a vár közötti terület, ez volt a káptalannak a központja. És akkor nyilván, amikor itt a püspökökről beszélünk, akkor nem szabad azt gondolni, hogy ezek a püspökök olyanok voltak, akik a püspöki palotában ültek egész nap, és hivatalos ügyeket intéztek, mert hogy a püspökök sokkal mozgékonyabbak voltak. Ugye, abban az időben még a püspököknek a helyben lakása sem volt úgy törvényben rögzítve, mint ahogy azt majd később a Trentói zsinat elrendeli 1563-ban. Tehát a püspökök, mondhatjuk azt, hogy sokkal szabadabban közlekedhettek. Egyrészt kellett is közlekedniük, mert be kellett járniuk az egyházmegyét. Ugye sokszor a papszentelés sem a székesegyházban történt, hanem ahogy így mondtam, hogy egy falusi plébános kinevelte a papot, arra jár a püspök, bemutatják, fölszenteli, megy tovább, bérmálás szentségét ki kell szolgálni, illetve hát látjuk, hogy a püspökök azok egyben nagyon magas közjogi méltóságoknak is számítanak, akiknek országos ügyek intézésében kell részt venniük. Ugye találkoztunk itt már azzal, hogy birtokpereknél bírósági tagként vesznek részt, találkoztunk olyannal, hogy királyi hadjáratokban vesznek részt, Ladomériában, vagy éppen Dalmáciában. Tehát látjuk, hogy a püspökök nem tartózkodnak mindig az egyház megyéjüknek a területén. Hát nyilván az egyháznak az előző 1000 évben Nyugat-Európában már kialakult egy olyan gyakorlat, hogy hogyan működik egy egyházmegye, és amikor Magyarországon is megjelenik a kereszténység, és ugye Szent István király alatt ez meg is erősödik, akkor ezeket a nyugati mintákat már tudják használni. Tehát, hogy az egyházmegye az önműködően is, akár a püspök jelenléte nélkül is tud működni. Persze vannak olyan funkciók, amelyeket csak a püspök tud ellátni, de mindezek ellenére az egyházmegye működőképes marad akkor is, hogyha a püspök mondjuk személyesen nincs jelen, vagy akkor is, hogyha az egyházmegye akár évekig püspök nélkül marad, mert nem töltik be a püspöki széket.
Nagyon izgalmas dolgok ezek is, de azt gondolom, hogy szerves részét képezik tényleg, mert hogy ne csak személyekről beszéljünk, tevékenységükről meg nem is nagyon tudunk beszélni, hiszen nem csak a személyük bizonytalan, hanem egyáltalán, hogy mit tettek, de hogy fontos, hogy egyáltalán hogyan éltek, tehát tényleg helyezzük bele magunkat ebbe az adott 11-12. Századba. Az, hogy ki ült véltem, vagy valósan az egri püspöki székben, arról már csak a következő adásban lesz lehetőségünk beszélni.
A mai adásban Első Márton, Wolfer, Kilit, Első András és Bestritus egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klisz Beáta volt.